A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az internetre lehet úgy tekinteni, mint az egyik legdemokratikusabb találmányra, ahol bárki szabadon elmondhatja a véleményét, számára tetsző tartalmakat oszthat meg. Azonban az online térben egyre gyakrabban és egyre súlyosabb formában lehet találkozni gyűlöletkeltéssel, uszítással vagy éppen megbélyegzéssel. Az úgynevezett buborék, ahova többek között a közösségi médiás algoritmusok zárnak minket, pedig azt az érzetet adja, hogy mindenben nekünk van igazunk. De ha véletlenül találkozunk egy ellentétes véleménnyel, akkor jön a gyalázkodás, persze tisztelet a kivételnek. Mert hogy ugye a buborékunkon belül a saját vízhangunkat halljuk vissza, és azt hiszük, hogy az egész világ egyetért velünk. Témánk: hogyan radikalizálja a közbeszédet az online tér. Erről beszélgetünk tehát a mai digitális világban. A stúdióban itt ül mellettem Szmaranda Jénáki, a Pro Európa Liga társalapítója, emberjogi aktivista, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
Kezdjük egy kis visszatekintéssel a beszélgetésünket. Megjelent és elkezdett terjedni az internet, illetve a 2000-es évek második felében a közösségi médiás platformok is egyre nagyobb számban jelen voltak. Ugye létezett magyar fejlesztésű közösségi médiás platform is, az IVIV. Hogyan tekintettek az internetre a 2000-es évek első felében, 90-es évek végén, illetve a 2000-es évek második felében a közösségi médiás felületekre? Tehát mi volt az első benyomás, amikor ezek megjelentek?
Hát az első benyomás szerintem legalábbis a mi nemzedékünknek az volt, hogy lesz egy újabb eszköz, ahol az emberek szabadon nyilatkozhatnak. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy egy igazából tisztességes és kiegyensúlyozott demokráciában éljünk, és hogy közelebb hozza az embereket egymáshoz, a családokat. Egy eléggé idillikus felfogás volt az első években, és azt is kell mondanom, hogy nem mindenki igyekezett felkerülni a közösségi médiára, hanem egyszerűen mondjuk azok, akiknek érdekükben volt, hogy a véleményüket megosszák másokkal. Emlékszem, hogy jó magam is úgy indultam, amikor Marosvásárhelyen az egyik alkalommal indultam a választásokon, mint polgármesteri tisztségre, akkor a családomban rám szóltak, hogy hát ezt nem lehet csak úgy, meg kell jelenni a közösségi médiában is, és ott nyilatkozni, mert többen tudnak hozzájutni a véleményeidhez, és sokkal direktebben lehet kommunikálni, mint például a nyomtatott média által. És akkor igenis emlékszem, hogy az otthoni teraszon a fiam készített egy fotót, az még mindig ott van, és eleinte nagyon is visszafogva mertem feltenni a véleményeimet, mert technikai dolgok is voltak, ugye féltünk attól, hogy valamit nem fejeztünk be, nem perfekt, van megírva, van benne helyesírási hiba, és az hogy lehet elengedni. Szóval voltak ilyen illuzórikus dolgok, remények, romantika benne, örventünk, hogy láthatunk, kapcsolatban kerülhetünk olyan osztálytársakkal, kollégákkal, akiket rég elveszítettünk valahol az élet útján. Szóval szerintem ez volt egy nagyon pozitív kezdőpont, és idillikus, megnyerő, ez volt az első benyomás. Aztán ugye egymás után jöttek a különböző különböző csapások, vagy kellemetlenségek, vagy sokkal többen kerültünk fel, nagyon sokan kérték az úgymond barátságot, akkor elértük hamar sokan az 5000 barátot, nem is tudtuk, kik azok a barátok, vajon ismerjük őket, mik a véleményeik különböző fontos dolgokban. Szóval nem úgy éreztem, hogy az egy olyan harc pályává válik, mint ami inkább most van.
Itt említette, hogy voltak, akik nem siettek, vagy bizonyos félelemmel tekintettek a közösségi médiára, és ezért nem is regisztráltak egyből, hanem első körben azok jelentek meg, akiknek érdekükben állt, hogy így módon is elérjék a nyilvánosságot. Miért féltek? Vagy mi tartotta vissza az embereket? Hiszen ugye attól, hogy valaki regisztráltól nem kell kötelező módon elmondja a véleményét, nem kell véleményt formáljon, hanem elolvashatja mások véleményét, vagy akár kapcsolatba kerülhet a barátaival, ismerőseivel, családtagjaival, akár a távolabb élőkkel is. Méghozzá lényegében, anyagi értelemben véve ingyenesen?
Hát nem tudom, hogy erre általános választ tudnék adni. Azt tudom mondani, hogy általában, amikor ezekhez a modern eszközökhez, technikai eszközökhez közeledtünk, legalábbis az én nemzedékem, akkor volt egy inhibíciós állapotunk, hogy lássuk, hogy mennyire felel meg ez annak a kommunikációs kultúrának, ami nekünk megvan, és hogy mennyire tudjuk ezt felhasználni, mennyire tudjuk ezt uralni, és mennyire tud bennünket kifejezni. Úgyhogy szerintem sok emberben ez fordult meg, és maga a publicitás, a nyilvánosság, ez igazából mi, akik egy diktatúrából nőttünk ki, számunkra nagyon is korlátozott volt az, hogy és valahogy szégyeltük, valahogy visszatartással jelent meg az ember, még egy újságban is, nemhogy közösségi médián ott legyen, és mutatkozzon be egészen, tegye fel az összes fényképeit, mesélje el az összes meséit, titkait, és véleményt mondjon mindenről. Szóval volt egy ilyen konzervatív hozzáállás első pillanatokban, első években mondhatnám itt Romániában, de aztán nagyon hamar jött a változás, és felgyorsult az egész folyamat, úgyhogy mondom, hogy elég rövid időn belül oda jutottunk, legalább azok, akik kezdtük ezt a folyamatot, hogy már 5000 barátunk volt, és még egyet nem lehetett volna a körbe befogadni, még ha szerettük volna is, anélkül, hogy egy párat kizárjunk. De nem is tudtuk, hogy kikről van szó. Nem is tudtuk, hogy ez egy társadalmi vélemény szóró eszköz lesz, és hogy radikalizmushoz vezethet, vagy gyűlölethez, szó se volt erről eleinte.
Mert hogy mindenki megosztotta a kutyás-macskás képeket, azt, hogy mit főzött esetleg, hogy hol kirándult, bár azt hiszem, hogy ez utóbbi kategória már ritkább volt. Mielőtt belemennénk abba, hogy hogyan is lett a közösségi média egyfajta harctér, egyfajta radikalizációnak helyet adó terep, beszélgessünk arról is, hogy meglátása szerint hol van a szólásszabadság és a gyűlöletbeszédnek a határa, vagy hol folyunk át egyikből a másikba? Itt elmondhatjuk azt a hallgatóknak, hogy a műsor kezdete előtt beszélgettünk erről.
Igen, hát ugye emberjogi aktivistának nehéz egy határt meghúzni. Nagyon tisztán tudjuk, ugye, hogy mi a gyűlölet, ezt le lehet írni. De ugyanakkor, amikor a szólásszabadságról van szó, szerintem az kellene legyen, hogy a szólásszabadságnak határai ne legyenek, és hogy a szólásszabadság mindenkit egyformán illessen meg, és ezt behatárolni ezt megszüntetni, felfüggeszteni különböző adminisztratív eszközökkel, ez az emberi, az alapvető emberi jogokat sérteni. Úgyhogy egy nagyon dramatikus helyzetben találjuk magunkat ma, amikor meg kell húzni egy vonalat a szólásszabadság joga és a gyűlölet gerjesztés diszemináció között. Nagyon-nagyon nehéz. És ez nem csak nekünk, akik a közösségi médiát használjuk, hanem kormányoknak, pszichológusoknak, szociológusoknak, filozófusoknak, azoknak, akik tulajdonosai és nagy haszonélvezői a közösségi médiáknak, ebből gazdagodtak meg. Ezt a határt meghatározni nagyon nehéz, és pont ezért szerintem fájdalmas, hogy ezt mondom, de valahogy egy óriási globális gyűlölet személydomb is lett a közösségi médiából.
Sértik az emberi jogokat, vagy az emberi jogok szólásszabadságra vonatkozó részét a szabályok? Mert hogy ugye arra gondolok, hogy mindez egy közösségi térben is történik, tehát amikor a közösségi médiáról beszélünk, akkor egyfajta nyilvános hozzászólást, bejegyzést teszünk hozzá, ami bizonyos fokig nyilvános, tehát nem egy naplóba írjuk, vagy nem egy elrejtett weboldalra, blokként, amit csak mi látunk, hanem más emberek is látják, és hát ugye szabályok vonatkoznak a közúton közlekedő autósokra is. Ilyen téren akkor hogy sérti az emberi jogok szólásszabadságra vonatkozó részét az, hogyha leszabályozzuk, hogy mi az, ami kikerülhet a nyilvánosságba, hogy pont ezt az ön által említett gyűlölet, radikalizmus szemétdombot csökkentsük, próbáljuk meg lebontani, már amennyire lehet.
Hát most már abban a fázisban vagyunk, hogy valóban kormányok és az Európai Unió és sokan fellépnek a gyűlölet mennyiség ellen, akkor, legtöbbször akkor, amikor a gyűlöletnek egy olyan formájával találkozunk, amely buzdít a violenciára, amely buzdít a mások jogainak a tönkretevésére, vagy semmiben vételére, akkor már nem beszélhetünk arról, hogy igenis univerzális jog a szólásszabadság. A szólásszabadságnak akkor határa van már, amikor ezt a szólásszabadságot kisajátítják maguknak olyanok, akik direkt vagy indirekt olyan tettekre próbálják irányítani és rávenni azokat, akit kontrollálnak, amelyek folytán a szavakból tettek születnek. És amikor ezek a tettek csoport mértékben terjeszkednek, akkor nyilvánvaló, hogy ezeket betiltják. És egyszerűen, ha megnézzük, mi a politikája a közösségi médiáknak jelen pillanatban, bár még nem tudja kizárni a gyűlölet beszédet egészen, az, hogy vannak adott hozzászólások, adott témák, amiket már is az algoritmok is tudnak kontrollálni és kizárják, vagy tudom is én például az olyan podcastek, az olyan szörnyű produkciók, amelyek egyszerűen arra próbálják venni az embereket, hogy fegyvert fogjanak, hogy írtsanak más személyeket, ezek már betiltásra kerültek.
Mennyire sérülnek napjainkban az emberi jogok a közösségi médiában?
Minden esetre az egyik olyan emberi jog, ami nincs olyan gyakran felidézve, de létezik, az emberi méltóság és az ember, az minden személy joga az ő imidzséhez és nyilvánosság előtti képéhez. Ez az egyik leggyakoribb, mert olyan szavakat használnak egyesek a közösségi médiában, amely nyilvánvalóan azért vannak használva, hogy bántsanak, hogy sértsenek, hogy a másikat az emberi méltóságában hogy is mondják, bántsák meg, vagy próbálják kontrollálni. Úgyhogy ez a leggyakoribb szerintem. De mind e mögött az áll, hogy létezik egy olyan szomjasság is, amely a kontroll szomjassága más emberi lények iránt kontrollálni, kimutatni azt, hogy erősebbek vagyunk, hogy dominálhatunk. A dominancia kísértése nagyon jelen van a közösségi médiában, ezekben a szövegekben, amiben mi jobban tudjuk, mint a másik, hogy neki mi jó, vagy egyszerűen jobban tudjuk, hogy ő gyenge, és domináljuk. Ezt nem tudom megmagyarázni oly annyira, ahogy szeretném, mert egyszerűen ez egy szakterület. A gyűlöletnek a szakterülete lélektani is, filozófiai és kulturális is, és ehhez nagyon sok könyv, nagyon sok tudományos cikk jelenik meg erről. Én magam is próbáltam, mikor tudtam, hogy erről beszélünk, hogy utána nézzek, és rájöttem, hogy egy fantasztikusan nagy, bő és fontos teoretikus háttere van a gyűlölet, hogy is mondjam, a gyűlölet Csercsetáre úri, ezt románul tudom, a gyűlölet kutatásának a mechanizmusok, a megnyilvánulás. Mert ugye mindannyian el tudjuk fogadni azt, ami egy pamflet, ugye? Egy kritizáló valami. Utóvégre már az antikvitásában is benne volt, amikor mondták, hogy quam diu furoristetus nos eludet, ugye, hogy meddig fogsz bennünket bosszantani, ugye, a katilinárius szövegekben megjelent már az, hogy egy pamflet, vagy még a Marie Antoinette idejében a pamflettek sokasága Párizsba, amelyek gúnyolódtak a királyi családdal. De ott nem gyűlölet volt, hanem gúny. Vagy ironikus volt a Voltaire, vagy olyan sokan. De ezek között nagyon sok a különbség, és ma bizony a nyers gyűlöletet látjuk sokkal gyakrabban, mint a gúnyt, vagy az ironikus megjegyzést, amiben van azért egy tisztességesebb magatartás. A gyűlölet nem csak egy emberről szól, mindig rávezetik és megbélyegeznek valakit egy gyűlölködő szóval vagy kifejezéssel, de rögtön azt az embert egy csoportba is szokták belenyomni. És az a csoport általában a mássághoz tartozik. Legyen az nyelvi, etnikai, kulturális, társadalmi, szexuális kisebbség, vagy más kontinensről jött bevándorló, vagy akármi, a másságba taszítanak. Mert nem azt mondják például, amikor leszidnak az egyik beírásomkor, írok valamit valamiről, hanem azt mondják, hogy tudom én, hogy maga is egy, és akkor következik egy kategória. Szóval ez a masszifikálás, az, hogy kategóriákban teszik az embereket, a gyűlöletnek egyik mechanizmusa ez, de a gyűlöletnek aztán vannak fázisai, mert elkezdődik úgy, hogy egy kategóriába tesznek, azután ebből a kategóriából gyártjuk az ellenséget, az ellenségképet. Amiután az ellenségképet gyártottuk, akkor már is gyártunk egy mechanizmust ellene, hogy hogy kell fellépni mi és ők, ezek a dolgok. És a végén oda jutottak a történelembe, és erről tudni kell, az emberirtáshoz. Szóval a gyűlölet nem csak egy ilyen gúnyolódás, egy játék, hanem ez egy emberölő mechanizmus.
Én most vitatkoznék azzal, amit ön mondott, hogy az emberek megértik a gúnyt, mert hogy én azt látom a közösségi médiában, a hozzászólásokban, amikor veszem az erőt magamon, hogy beleolvassak ezekbe, hogy biza-biza az emberek a viccet és a gúnyt sem értik abban az esetben, hogyha egy számukra kedves személy a célzottja, vagy a számukra kedves személy van kifigurázva. De igazság szerint arra gondolok, hogy vajon ad az emberek magabiztosságának, megnyilvánulási formájának egyfajta dobást, egyfajta plusz erőt az, hogy ők nem személyesen, nem szemtől szembe mondják el, kategorizálják, kezdik el gyűlölni a másikat, hanem a számítógép kijelzője mögül. Ön hogyan látja ezt a kérdést?
Hát nagyon sokan álnéven vagy trollként is jelennek meg. Akkor aztán valóban ott lehet megtalálni a legnyersebb gyűlöletnek a formáit. De nagyon sok ember, aki nem titkolja az identitását, elmondhatja azt, például elmondhat a magyarokról olyan szörnyű dolgokat, amelyek nem gúnyolódás, nem vicc, ahogy ön is jól mondja, hanem direkt gyűlölet, vagy elmondhatja a romákról, vagy a zsidókról, vagy az LGBTQ-ról, vagy akkor az ázsiai munkaerőről, munkásról, aki itt van, és kihozza nekünk a pizzát, vagy nem tudom mit. Szóval ez, ami nagyon-nagyon meglepő, hogy az emberek néha sok személy egyszerűen ott van az identitása, ott látja az ember a családban, ott, mert nem csak gyűlöletet posztolnak. Mindenkinél lehet találni különböző dolgokat. Szóval vannak, akik kizárólag azt csinálják, de szerintem azok profi módon ezzel foglalkoznak. De az amatőr gyűlölő, hogy így mondjam, az amatőr gyűlölő azt csinálja, hogy felteszi a fényképeket az unokákról, a kiskutyákról, a kirándulásról, egy receptet, egy nagyon kedves karácsonyi vagy húsvéti üdvözletet, amely valóban édes és kedves, és ugyanakkor behoz ilyen, látszik, hogy csoportokat gyűlöl. És akkor azon törjük a fejünket mindegyik, hogy miért is van ez így? Mert nem értjük meg igazából mi magunk se, akik ott vagyunk a közösségi médián egyfolytában, hogy miért történik velünk az, hogy a csoportokban nyomjuk, erőszakoljuk, fiókokban az embereket, és akkor még könnyebb nekünk őket gyűlölni. nagyon nehéz ezt megmagyarázni, hogy miért történik ez, és hogy szemünk láttára van, aki egyáltalán nem titkolja el, hogy ő ezt a kategóriát, vagy az olákat, vagy a rómákat, vagy a magyarokat, vagy a zsidókat, vagy az ukránokat, vagy a nem tudom kit, mindig egy-egy kategóriát gyűlöl nyíltan, miközben egy elég kedves, normális embernek néz ki. Hogy miért történik ez a tudathasadás, ez a skizofrénia, ez a társadalmi skizofrénia a jó énünk és a gyűlölő énünk között. Vajon nem-e olyan típusú a modell, a politika, ami azok a modellek, amelyekkor más típusú magatartást sugaltak, és most más típusú magatartást sugalnak, mert azért vannak modellek, meg vannak környezetek, meg vannak iskolák, és egyetemek, és politika is, minden, egyházak. Honnan jön az, hogy valahogy olyan skizoid társadalomban élünk?
Én erre azt tudnám mondani, hogy a buborékokból, abból, hogy a saját véleményünket halljuk vissza, és azt hiszük, hogy mindenki úgy gondolkodik, ahogy mi, és hát lám-lám, hát akkor mi is olyanok vagyunk, persze, hogy megoszthatjuk ezt, mert hát mindenki egyet fog velünk érteni, csak lehet, hogy azzal szembesülünk, sőt, szinte biztosan, hogy olyan emberek is vannak körülöttünk, akik nem a mi közösségi médiás, vagy nem közösségi médiás buborékunkból származnak. De mennyire tud ráerősíteni erre az imént említett buborékra az, hogyha politikusok, politikai alakulatok különféle csoportokba rakják be az embereket, vagy felkérik az embereket nyíltan, nyilvánosan, hogy lépjenek be különböző csoportokba?
Hát ez a szörnyű dolog, mert itt már besorakoztatják az embereket, úgyhogy az emberek ezeknek a buborékoknak a katonáié válnak. Ők elveszítik az autonómiájukat, a gondolkodási autonómiájukat, és meg kell feleljenek, mind a katonaságban. Van rajtuk egy egyenruha, van egy színük, van egy szimbolisztika, és annak meg kell felelni, és azt gyártják ők maguk is, és ők maguk emberekből lesznek trollok. De azt hiszem, hogy itt van egy sokkal mélyebb dolog is, mert ugye a demokráciának is vannak kihívásai, hogy ne mondjam azt, hogy vannak nehéz idők és nehéz pillanatok, mert a demokrácia azt is hozza magával, hogy mi, mint egyének dönthetünk arról, hogy milyen legyen a mi államunk, milyen legyen a mi politikánk, mi legyen az oktatásunk, mi legyen minden. És ez nagyon jó, és nagyon jó lenne, ha valóban a demokrácia olyan funkcionális lenne, hogy nagyon fontos legyen a mi szavazatunk, de vesszük észre, hogy nagyon sokszor csalódunk. Szavazunk, és két év múlva azt mondjuk, hogy bánjuk, hogy erre vagy arra szavaztunk. Azért beszélek a demokráciáról, mert az az érzésem, hogy a demokrácia magával hozta azt is, hogy valahogy sorvadt a bizalom a professzionalizmusban. Nagyjából mindenki mindenkihez érteni kezd. És az volt az érzésem, hogy amikor a járvány, a Covid járvány volt, akkor még, és akkor indult el egy jó pár radikalizmus is, vagy erősödött meg. Nagyon sokan egyszerűen váratlanul mert volt, aki erre az útra vezesse, elkezdtek sokkal többet tudni és érteni az orvosi tudományhoz, mint az orvosok. Szóval nagyon vettem észre, hogy voltak olyan emberek, akik hamar felsorakoztak egy új predikátor mögé, és elfelejtették egyszerűen azt, hogy őket egy orvos gyógyította utoljára, hogy egy gyógyszerre volt szüksége, és például az oltás elleni nagy rezisztencia nekem számomra néha nevetséges volt, mert olvastam sok olyan állatorvosnak az álláspontját is, hogy az emberek nehogy beoltsák magukat, mert az nagyon veszélyes, de közben, ha megnéztem az ők oldalát, akkor buzdították az embereket, és felkérték, hogy oltsák be állataikat. Szóval ilyen nagyon furcsa dolgok voltak, hogy komikusnak nézett ki, humorisztikusnak, de ugyanakkor tragikusnak is. És az az érzésem, hogy sorvat nagyon a bizalmunk a különböző foglalkozásban. Azért, mert a tudomány haladt közben, és rájöttünk, hogy a világ sokkal komplexebb, mint ahogy gondoltuk, annak a leírása sokkal komplexebb, és most már azt hiszük, hogy azok, akik mégis foglalkoznak egy-egy területtel, úgyse tudják megérteni, és úgyse tudják fedni, mert az nagyon komplex. És akkor egyszerűen azt hiszük magunkról, hogy mi jobbak vagyunk nagyon sok mindenben. Nem csak az én időmben azt mondták, hogy mindenki ért a futballhoz. Most mindenki ért mindenhez. És az egyik bázisa ennek az úgymond demokráciának, amit látunk a közösségi médián, az az, hogy mindenki jobban tud, mint mindenki mindent.
Miközben lehet, hogy két mondatot tud bizonyos témákból, és nem minden témából, szándékosan nem fogalmaztam így, és ő azzal reklámozza magát. Hogyan látja, hogy az elmúlt években hogyan fordult át a közösségi média, most akár Facebook, akár Instagram, akár TikTok, X, és hosszan lehetne sorolni, hiszen mindenhol lehet már találkozni gyűlöletkeltéssel, uszítással, gyűlöletbeszéddel. Hogyan fordult át ebbe, abból, hogy megosztották az emberek a kutyás-macskás képeket, az ebédet, a kirándulást, és hol lehet majd ennek a csúcspontja, mert hogy én azt látom, bár nagyon-nagyon szeretném, hogyha megcáfolna most, hogy évről évre, hogyha nem hónapról hónapra rosszabb a helyzet.
Igen. Igen, ezt nem fogom megcáfolni, mert olvastam egy statisztikát, mielőtt találkoztunk, és legalábbis például az Egyesült Államokban három emberből kettő azt állítja, hogy legalább egyszer naponta gyűlöletbeszéddel találkozik valamelyik közösségi médiában. Úgyhogy nagyon elterjedt, és hogy most valóban egy biztonsági kérdésről van szó, hogy is fog megmaradni az, ami jó és kiegyensúlyozott az emberi politikában, előrehaladásban, tudományban, kultúrában, mikor ilyen nagy mértékben dominál a gyűlölet. És hogy mikor éri el ez a gyűlölet azt a pontot, amikor, hogy is mondjam, amint mondtam a szavakból, amikor minél többen sorakoznak fel a gyűlölet beszéd mögé, és a beszédből, a szóból fegyver lesz.
Kell attól tartani, hogy ez a gyűlölet kiszabadul az online térből, és megjelenik ténylegesen a fizikai térben? Véleménye
ettől
szerint.
Ettől kell tartani a legjobban. Ez a legnagyobb baj, hogy ha a gyűlölet beköltözzik az agyban, az agy az, amely parancsol a kéznek. Érti? Úgyhogy nagyon sok ember agyában benne van már a gyűlölet. Valamilyen csoport iránt. És ilyen nagy mértékben nem volt. Mindig voltak háborúk. Sokszor azt mertük mondani, hogy most már nincs háború. Mindenhol volt, mindig egy-egy kis háború. De mikor globálisan van gyűlölet, és ilyen mértékben, és ilyen gyorsan lehet a gyűlöletet, hogy is mondjam, átadni, tovább küldeni, mindenhol megjelenik, amikor általánossá válik, akkor attól kell tartani, hogy ez már egy olyan mennyiség, amely mennyiség valóban más valamivá tud változni. Úgyhogy most sokan úgy tartják, hogy az emberiség pozitív tulajdonsága, ami az empátia a más ember iránt, az annyira csökkent, hogy háborús atmoszféra létezik, közhangulat létezik a világon, hogy az emberek és látszik ez egy, most nem akarom ezt a beszélgetést abszolút a mindennapi politikára csalni, de látszik például az, hogy mennyire, milyen sokan az emberek közül már nem tudnak különbséget tenni egy agresszor és egy áldozat között. Egyszerűen. És ha valakit hibáztatnak egy háborúért, ami például itt van a szomszédban, akkor az áldozatot hibáztatják. Annyira mesterséges azért ez a médium, amiben mozgunk mi, a közösségi média, hogy az ember nagyon is felháborodna, ha valaki az ő lakásába betörne, és mindent össze-vissza zúzna, de nem háborodik fel, ha egy szomszéd állam betör egy másik államban, és ott össze-vissza zúz mindent, és öli az embereket.
Itt ez arra is visszavezethető, legalábbis véleményem szerint, hogy a tények és a vélemények lényegében szerepet cseréltek. De hogyha itt már szóba került a mindennapi politika, a közösségi média mennyire tudja ezt befolyásolni, pontosabban a közösségi média és a felületeken tetten érhető úszítás, gyűlöletbeszéd, túl vagyunk egy meghosszabbított szuperválasztási éven Romániában, ahol azt láttuk, hogy a végén az döntött, hogy volt középen egy elég szűk tábor, ahogy én érzékeltem, de kijavíthat ebben is, hogyha tévedek, aki a racionalitás talaján mozgott, és volt a két tábor, aki egymás ellen, vagy a másik jelöltje ellen uszított, és akkor ebből lett egy végeredmény.
Igen, hát nagyon nehéz év volt, és ebben ez az év volt az, amikor tapasztalhattuk valóban, hogy mit lehet, hogy a manipuláció az hogy a közösségi média mennyire tud befolyásolni embereket, és valóban fel tudja soroltatni őket, mint kis katonák valaki mögé. Hogy Romániában maradt egy racionális közép, az igaz, de hogy mondjam, nem lehetünk annyira optimisták csak azért, mert ez a racionális egyensúly, ez félelemből is született. Szóval a legnagyobb rossz ellen kellett tenni valamit, és akkor összefogtunk. De ez nem egy olyan ajándék, ami most ajándékoztunk egy politikai középnek valamit, és akkor azt csinálhat, amit akar, és nem foglalkozhat az emberekkel, és azzal, ami őket sújtja nap, mint nap, mert valahogy ez mutatkozik most, hogy az a racionális közép nem produkál, nem produkál sem empatikus szövegeket, sem bátorító szövegeket, és az emberek nagy mértékben, ha azt nézzük, hogy a véleménykutatások mit mutatnak, nő az aránya azoknak, akik a radikalizmus és a szélsőségekre szavaznának még nagyobb számba, mint a tavaly, ha holnap lennének választások. És itt arról is kell beszélni akkor, hogy van-e vagy nincs valamilyen felelősség érzetünk civil szférának, médiáknak, embereknek, politikusoknak kell felelősséggel tartozunk azért ennek az országnak, és általában a világnak, úgyhogy össze kell fogni, nem csak a rossz és a gyűlölet kell összefogjon, hanem a jó is, és a lucid ember is, a sok lucid ember is.
Én láttam olyan politikusokat, akik a közösségi médiás oldalukon különböző empatikusabb szövegeket, videókat, videóüzeneteket tettek közé, de hogy ezek alatt is megjelentek a gyűlölködő kommentek, és ugye látjuk azt is, hogy egyre több ember, apropó közvéleménykutatások, szeretne, nem csak Romániában, egy keménykezű vezetőt, aki alkalomattán akár azt is megtehetné, hogy az illető ne tehessen közé olyan bejegyzéseket a közösségi médiás oldalán, mint eddig, közben pedig látjuk a tengeren túlon az Egyesült Államokban, hogy a Meta az kivezeti, jelenleg csak az USA-ban, pontosabban már kivezette a tényellenőrzést, és ezt a mesterséges intelligencia oldja meg, hogy ez mennyire működik jól, vagy mennyire működik nem jól, erről hosszan lehetne vitatkozni. Európában ez az emberi tényellenőrzés még létezik. Merre fele sodródunk mindezek fényében? Keménykező vezetőt szeretnénk, ami olyan következményekkel járhat, hogy utána már nem kérhetjük, hogy ne legyen keménykező vezetőnk akár, közben pedig a tényellenőrzésre egyre inkább fittyet próbálunk hányni, és ha valaki empátiával fordul hozzánk, akkor is uszítással válaszolunk.
Hát, ez valóban nehéz nekünk itt ketten ezekre a kérdésekre válaszolni, csak véleményt mondhatunk arról, hogy és újra és újra azt kell mondanom, hogy tartozunk egy felelősséggel a jövő iránt, és a felelősség abból is kell, hogy összeálljon, hogy tanuljunk valamit a történelemből mégis, hogy a gyűlölet és a különböző csoportok gyűlölete hová vezetett háborúkhoz, és az erőskező ember az, aki nem is tudom, jön és megmentőként mutatkozik először, és azután egy pár éven belül egy olyan diktátor lesz, mint tudom is én Ceausescu, vagy Stalin, vagy Hitler, vagy akárki. Ugye ezeket már megélték a szüleink, megélték a nagyszüleink, a dédszüleink, ebből kell valamilyen normalitást merítenünk nekünk, és kitartást amellett, ami jó. Csak a baj az, hogy olyan nagyon sok fajta befolyás van, amely nagyon-nagyon összetett, és úgy néz ki első pillanatban, hogy jó, és azután nem jó. Én csak arra gondolok például, hogy mit jelent a kereszténység. Ugye a kereszténység szerintem már gyerekkorom óta azt jelentette, hogy empátia, elfogadni a másságot, segíteni azon, aki kínlódik, aki bajban van, megértéssel fordulni hozzá. De Istenem, most a templomokban is a gyűlöletet próbálják behozni. Gyűlöljük azt, aki nem úgy gondolkodik, mint mi. Gyűlöljük azt, aki más színű, gyűlöljük azt, akinek más a nem tudom, a szexuális orientálódása, gyűlöljük azt, akinek küldünk pénzt, mert segíteni kell rajta. Szóval még ez is változott. Úgyhogy nem tudom, hogy mit fogunk mi tudni tenni mást, mint kitartani amellett, hogy kell létezzen egy egyensúly, hogy kell létezzen egy emberi méltóság. Mikor hallom néha, ezt is hallom, hogy jaj, hát ez nagyon régi, hát Európa már nem olyan, hát aztán ez az emberi jogok, ez egy nagy hülyeség, hogy már mi az, hogy mindenkit tisztelni, hát hogy jön az, mert hát nem vagyunk egyformák, van kultúra, amelyik sokkal magasabb, mint a másik eltűnhet, stb. Hát mégis az emberiségben volt haladás, mikor azt hallom, hogy jaj, ezek a progresszisták. Hát, és ki szidja a progresszistákat? Valaki, akinek biztos, hogy már elektromos kocsija van, hogy minden a haladás eredménye a technikában, de szeretnénk, hogyha az agyunk valahol a középkorba maradna. Ez nem lehet. Ezt a kettőt nem lehet így, mert a középkorban nem maradtunk a középkorba. Az emberiség haladásban volt. Most is haladni fog. Szerintem ezt a gyűlölési mániát is majd lassan mi magunk fogjuk kizárni, nem azért, mert ránk parancsol egy diktátor, hanem azért, mert érezzük, hogy elegünk van ebből, és az emberi méltóság, az emberi jogok, a demokrácia vissza fog térni az agyainkban, mert a gyűlölet is oda befér között.
Legyen így, de ameddig eljutunk idáig, akkor mit lehet tenni, mi a jó taktika a gyűlölködő tartalmakkal szemben, avagy hogyan lehet megfékezni a közbeszéd radikalizálódását, mind az online, mind pedig az offline térben. Zárjuk ezzel a beszélgetésünket.
Nem tudom, de azt tudom, én is próbálok valamit, amennyire tudok. Ha kapok és küldenek barátaim, ismerőseim, vagy volt munkatársaim küldenek olyan szövegeket, amelyek egy tudomisi gyűlöletre buzdító podcast, akkor én küldök nekik egyet, amely az empátiáról szól, amely a jóságról szól, és mert az is létezik. Itt sosem fog eltűnni minden, mert az emberi a gyűlölet is az emberi gondolkodásban van. Itt arról van szó, hogy milyen mértékben dominál az egyik vagy a másik. Ne adjuk, hogy a gyűlölet domináljon, és erre tudjunk válaszolni derűs gondolkodással és reménnyel, mert az emberek azért legutolsó pillanatban még mindig autonóm módon tudnak gondolkodni.
Legyen akkor ez az árszó. Szmaranda Énaki, a Pro Európa Liga társalapítója, emberjogi aktivista. Köszönöm, hogy itt volt a Digitális Világban, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiótársaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.